Kedves testvéreim, az apostol szavával köszöntelek benneteket ezen a mai Isten tiszteleten. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva 65. Zsoltár első versét énekeljük. 65. Zsoltárunk így kezdődik: a Sionnak hegyén, Úristen. Segítségünk, mai Isten tiszteletünk, ígére figyelésünk, megáldása, megszentelése jön attól az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljanak helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg.
Áldás békesség! Az elmúlt héten vettünk búcsút Hadi Ernő, 63 éves, és Szabó Ferencné Bájár Zsuzsanna, 86 éves korában elhunyt testvérünktől. Hétfőn 14 órakor itt a templomban búcsúznak szerettei a 65 évesen váratlanul elhunyt Szabó Tihamértól, Tóth Krisztina gyülekezeti testvérünk apósától. Szerdán 12 órakor a temetőben Kárpáti Mártonné Tóth Magdolna, 88 éves gyülekezeti testvérünktől, és pénteken 10 óra 30 perckor ugyancsak a temetőben Németh Józsefné gyülekezeti testvérünk 82 évesen elhunyt férjétől. Továbbá megemlékezünk Vojtko Lászlóról, aki 4 éve hunyt el. A Szentlélek vigasztalását kérik a gyászoló családoknak. Azért állok én itt most, mert lelkipásztoraink több mint 40 gyülekezeti taggal Balatonszászon vannak gyülekezeti hétvégén. Szeretettel köszöntjük Kovács István lelkipásztort, aki Isten igéjét hirdeti ma közöttünk. Június 17-én, tehát hétfőn este 6 órakor tartja a nyári hangversenyét itt a templomban a Zöld Alma Zenede Kórus. Ez ugye nem a most hétfő, hanem majd jövő vasárnap után. A koncert ingyenes, mindjárt szeretettel várnak.
Köszönjük szépen, és énekszóval, dicséret mondással folytassuk Isten tiszteletünket. A 231. éneknek az első 5 versét énekeljük. 231. énekünk első 5 versét, az első így kezdődik: könyörögjünk Istennek, ő szent lelkének.
Istennek, ő szent lelkének,
Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek a mai alkalommal hozzánk szóló üzenetét, leginkább ez a Királyok második könyve 17. fejezetében található, aki a református bibliaolvasó kalóz szerint olvassa naponta az igét, az tudhatja, hogy ez a mai ószövetségi napi ige. Épp ezért is, meg a időre való tekintettel, meg a rész hosszúságára való tekintettel nem fogom felolvasni az egész 17. fejezetet, csak a 17. fejezet 18. versétől a rész végéig figyelemmel hallgassuk Istenek igéjét. Igen, megharagudott ezért az Úr Izraelre, és eltávolította őket Színe elől. Csak Júda törzse maradt meg. Bár Júda sem tartotta meg Istenének, az Úrnak a parancsolatait, hanem Izrael szokása szerint élt úgy, ahogyan ott viselkedtek. Ezért az Úr megvetette Izrael minden leszármazottját, sanyargatta, és fosztogatók kezébe adta. Végül pedig elvetette őket Színe elől. Mert elszakadt Izrael Dávid házától, és Jeroboámot, Nebát fiát tették királlyá. Jeroboám pedig elterítette az Úrtól Izraelt, és nagy vétekbe vitte. És Izrael fiai elkövették mindazt a vétket, amit Jeroboám megtett, nem tértek el attól. Végül is az Úr eltávolította Színe elől Izraelt, ahogyan megmondta szolgája proféták által. Ezért került fogságba Izrael a maga földjéről Asszíriába, minmáig. Asszíria királya azután másokat hozott Bábelből, Kutából, Avvából, Hamádból, Szefarvaimból, és letelepítette őket Samária városaiba, Izrael fiai helyébe. Azok birtokba vették Samáriát, és letelepedtek városaiban. Kezdetben, miután oda költöztek, nem félték az Urat, ezért az Úr oroszlánokat küldött rájuk, és azok öldösték őket. Ekkor azt mondták Asszíria királyának, azok a népek, amelyeket elhurcoltál és Samária városaiba telepítettél, nem tudják, hogyan kell tisztelni az ország istenét. Ezért oroszlánokat küldött rájuk, és azok most öldösik őket, mivel nem tudják, hogyan kell tisztelni az ország istenét. Asszíria királya ezért megparancsolta, küldjetek oda egy papot, azok közül, akiket onnan vittetek fogságban. Menjen el, lakjon ott, és tanítsa meg őket, hogyan kell tisztelni az ország istenét. El is ment egy pap azok közül, akiket Samáriából fogságba vittek, és letelepedett Bételben. Ő tanította meg azokat, hogy hogyan féljék az Urat. De azért mindegyik pogány nép megcsinálta a maga istenét is, és elhelyezte az áldozó halmokon levő templomokba, amelyeket még a samáriaiak készítettek. Mindegyik nép abban a városban, amelyben lakott. A Bábelből valók elkészítették Szukkót, Benótot, a Kutából valók elkészítették Nergált, a Hamádból valók elkészítették Asimát, az Avvából valók elkészítették Niphaszt és Tartákot, a Szefarvaimból valók pedig elégették fiaikat áldozatul Adrammeleknek és Anammeleknek, Szefarvaim isteneinek. Így történt, hogy bár félték az urat, de az áldozóhalmokon is áldoztak. Maguk közül való papokat, akik az áldozóhalmokon levő templomokban tevékenykedtek. Félték tehát az urat is, de tisztelték a maguk isteneit is azoknak a pogány népeknek a szokása szerint, akik közül elhurcolták őket. A mai napig is követik a régi szokásokat, nem félik az urat, és nem követik az ő rendeléseit, előírásait, törvényét és parancsolatát, amelyet pedig az Úr parancsolt meg Jákob fiainak, akinek az Úr az Izrael nevet adta. Mert velük szövetséget kötött az Úr, és ezt parancsolta nekik. Ne féljetek más isteneket, és ne imádjátok azokat. Ne tiszteljétek őket, és ne áldozzatok nekik. Az Urat féljétek, őt imádjátok, és neki áldozzatok, mert ő hozott fel benneteket Egyiptomból, nagy erővel és kinyújtott karral. Tartsátok meg a rendelkezéseket és előírásokat, a törvényt és a parancsolatot, amelyeket megíratott számotokra, és teljesítsétek azokat mindenkor. Más isteneket pedig ne féljetek. Ne feledkezzetek a szövetségről, amelyet veletek kötött, és ne féljetek más isteneket. Az Úrat, a ti isteneteket féljétek, és ő megment benneteket minden ellenségetek kezéből. Ezek azonban nem engedelmeskedtek, hanem régi szokásaikat követték. Így tehát ezek a népek félték ugyan az Urat, de tisztelték báványaikat is. Még a fiaik és unokáik is azt teszik mindmáig, amit elődeik tettek. Áldja meg a mi Urunk a hallott igét, ébresszen bennünk tiszta látást, és ébresszen hitet mindenek elhívésére és elfogadására, amit ő most előttünk kitárt, föltárt, ezt kérjük most imádságban őtőle. Mindent Istenünk, mennyi atyánk az Úr Jézus Krisztus által a Szentlélek közösségében, áldunk és magasztalunk téged, hogy alakuljon ez a világ bárhogy, de akkor is Ura és Királya vagy ennek a világnak. Még ha mi emberek sokszor a te népedhez tartozóan is sokszor nem látunk igazi Úrnak, vagy pedig másokat látunk isteneknek, uraknak, akikhez azért mégiscsak mérni kell a mi életünket, és fönnön hangoztatjuk, hogy na de hát ilyen ez a világ. De Úrunk, köszönjük a te szabadnak kizárólagos voltát, ne legyen neked más Isten rajtam kívül. Úrunk, hát, hogy tudjunk most ezen a mai alkalmon egy kicsit elgondolkodni, legyen ez üzenette mi számunkra, amit te most mondasz, a te tiszteletedről, a te ismeretedről, a hozzád való tartozásról. Urunk, ültess most le bennünket a te lábadhoz, mint annak idején Jézus leültette a tanítványokat és az őt hallgató embereket, és beszélj a mi szívünkre. Mutasd meg a te akaratodat, mutasd meg azt, hogy te valóban mit válsz tőlünk, és mit ígérsz áldásként, vezetésként, a te szövetségetként, amit te felajánlasz nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy arra eljuthatunk, hogy oda vigyük most a mi bűneinket, nyomorúságainkat, félelmeinket. Urunk, talán amelyeket hoztunk most is, és hadd tegyük le te eléd. Urunk, hogy ne kelljen tovább cipelnünk azt, ne kelljen azt hordozni, hanem hadd fogadjuk el a te kegyelmedet és a te bűnbocsánatodat. Urunk, így vigyél tovább bennünket. Köszönjük, hogy megbocsátasz. Köszönjük, Istenünk, hogy te új lapot adsz, és új szakaszt indítasz mindig a mi életünkben, amikor tudjuk rendezni a mi bűneinket, elfogadni a te kegyelmedet, és tudunk tisztulni, tudunk megszentelődni. Urunk, ennek igazságát, valóságát engedd átélnünk. És kérünk téged, hogy most a te ígéreted szerint légy jelen közöttünk, hiszen azt mondtad, hogy ahol ketten-hárman összejönnek a te nevedben, te ott vagy közöttük. Urunk, mi nem ketten és hárman vagyunk, hanem jóval többen. Légy itt közöttünk. Hát, hogy ne emberi bölcselkedés legyen, vagy a mi emberi mérlegelésünk a te igéd felé, hogy mit fogadunk el és mit nem, hanem hadd tudjuk lélekben magunkhoz emelni mindazokat a kincseket, amelyeket te kijelentesz a te szabadon keresztül. Engedj bennünket valóban hozzád közel, Urunk, mindörökké, hadd legyünk mi te nálad, te veled, te benned. Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságainkat. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésére, A 334. ének első versét énekeljük, imádkozzatok és buzgón kérjetek. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek a mai alkalommal hozzánk szóló üzenetét, amelynek alapján Istenünk üzenetét az a segítségével hirdetni kívánom közöttetek. Írva talált a Királyok második könyve 17. fejezetében, a 32., 33. és 34. versben. Így történt, hogy bár félték az Urat, de az áldozóhalmokon is alkalmaztak maguk közül való papokat, akik az áldozóhalmokon levő templomokban tevékenykedtek. Félték tehát az Urat is, de tisztelték a maguk isteneit is, azoknak a pogány népeknek a szokása szerint, akik közül elhurcolták őket. A mai napig is követik a régi szokásokat. Nem félik az Urat, és nem követik az ő rendelkezéseit, előírásait, törvényét és parancsolatát, amelyet pedig az Úr parancsolt meg Jákob fiainak, akinek az Úr az Izrael nevet adta. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek! Aki a kalauz szerint olvassa az igét, tudhatja, amint említettem is, most a Királyok második könyve van előttünk, illetve az Új Szövetségben a Jelenések könyve, és érdekes azt meglátni, hogy sokszor mennyi párhuzam van látszólag véletlenszerűen a két rész között. Mennyire ugyanarról szól, vagy ugyanannak a dolognak a másik oldalát is elénk hozza, bemutatja. Múlt vasárnap szintén helyettesítettem egy gyülekezetben, és ott a Jelenések 12 volt a napi ige, és ott mondtam el, és de ez igaz, így az ószövetségi ige részre és ige részekre is, hogy ott az Apokalipszis és a Jelenések könyve kijelentései voltak előttünk, hogy gyakorlatilag ami a mennyei trónus előtt történik, és utalva arra és látva azt, hogy a világ hova és merre fordul, merre megy, az gyakorlatilag az örök jelen. Az az örök jelen, amiben az akkoriak, meg mi is benne vagyunk. Hiszen mindazok a kijelentések, mindazok a üzenetek, amelyek elhangoznak, amiket Isten cselekszik, megenged, és itt lehet gondolni csapásokra, ott a 12. fejezet előtt a Jelenések könyvéből, csapások, amik megtérésre hívnak, azt a 12-től a különböző szenvedések, ami megint csak Isten népének tisztító eszközei és vele járói, de gondolhatunk az ószövetségi részekre, minek megvan az örök jelenben az üzenete és értelme. És ha ez így van, akkor itt 2024-ben is megvan az örök jelenben, ilyen értelemben, mindazoknak az üzenete, amik elhangoznak. Tehát így vegyük, és így olvassuk és értsük az igét. A samaritánusok eredete gyakorlatilag, ami úgymond témaként vagy alapigeként előttünk van. Ebben nem akarok nagyon belemenni, hiszen ha elolvassuk az egész fejezetet, nagyon szépen előhozza a Királyok könyve ennek a folyamatát, hogy is miként. Csak arra utalok mindössze, hogy Jézus korában is ez egy nagyon fontos kérdés volt, hiszen kifejezetten elfordultak, ellenségnek tekintették a samaritánusokat. És épp emiatt, hogy ők ilyen kevert módon élik az ő vallásosságukat. De érdekes azt is meglátni, hogy ezzel a samaritánusok között is ott volt a samáriai asszony, János 4-ben, aki befogadja az igét, sőt, hirdeti Krisztust, hirdeti a messiás, hogy igenis ő érkezett el. Aztán ott van az irgalmas samaritánus példázata, példaként téve a korabeli zsidóság elé, hogy a pap és a lévita elmegy a bajba került ember mellett, és pont a samaritánus emeli föl, mossa közös sebét, és teszi fel az ő állatára, és rendezi el az ő gyógykezeltetését. Vagy ott van a 10. leprás, aki meggyógyul, és hálát ad visszajövve Jézushoz, és ez a 10. ez samaritánus volt. És aztán olvassuk tovább az apostolok cselekedeteit, amikor először Fülöp megy el Samáriába, és hirdeti az evangéliumot, de Péter és János is ott jár. Vagy maga Jézus is, amikor elmegy ebből a földi világból, és azt mondja, hogy elküldi majd az ő lelkét, arról beszél, hogy leszek tanúim Jeruzsálemben, Júdában, Samáriában. És valóban ennek a beteljesedése, ennek a megvalósulása ott is van. Tehát megvetettek voltak, főleg ott Jézus korában, de utána is, nyilván a fogság utáni időben is, mert nem tisztán követik, legalábbis elgondolás szerint az Úr útját, és erről is nyilván bizonyságot teszik a felolvasott részt, de mégis az evangélium nekik is hirdettetik. És itt egy picit hadd álljak meg, és hadd legyen már ez egyfajta üzenetemi számunkra. Hisszük-e azt, hogy nem attól függ, hogy nekünk az Isten evangéliumot hirdet, hogy hallhatjuk az ő igéjét, hogy mi milyenek vagyunk, és mennyire tudjuk tisztelni az Isten. Mert ezen múlna a mi Isten tiszteletünkön, a mi imádatunkon, akkor az evangélium nem érne el hozzánk, mert akkor nem hirdetnék nekünk az igét, az evangéliumot. Épp a samaritánusok példája hadd mutassa, hogy igenis Isten akarja ezt a mi számunkra adni, hogy abból életünk legyen, és megoldás a mi életünknek. És nem véletlen a textusban, hogy egy érdekes ellentét párként fogalmazza meg itt az evangélium, illetve a rész, a könyv írója, hogy egyrészt ugye arról beszél, hogy félték az Urat, de ugye nem teljesen, meg megtartották az áldozóhalmokat, meg régi szokásokat, meg a régi dolgokat, pogány dolgokat. Ugyanakkor pedig kicsit később meg ezt mondja, hogy nem félik az Urat, nem törődnek az ő törvényeivel. Pedig az Úr parancsolta ezt. Tehát egyik oldalon félték, de nem teljesen, másik oldalon pedig egyáltalán nem félték, és nem követték azt, amit Isten parancsolt. És itt megint egy picit, ha megállunk, látjuk-e azt, ami életünkben, akár ami Isten tiszteleti járásunkban, a napi ige, amik a kezünkben van, hogy önmagában ez kevés, ha csak halljuk, olvassuk. Mit kezdünk vele? Testvérek, mit kezdünk az igével? Mit kezdünk az Isten üzenetével? Mit kezdünk azzal, amit mond? Nem az-e az ítélet, úgymond, vagy következtetés, vagy diagnózis a mi életünkről, hogy, mit itt az ige mond, hogy nem tettük meg. Nem azt szerint éltünk, ahogy az Isten igéje várta volna azt tőlünk. Igenis, ez egy diagnózis az ember számára, a mi számunkra, hogy félig való odaszánása a mi életünk, vagy pedig teljes egészében. Mert ez a kulcs kérdése ennek a résznek. És ezért is olvastam talán a lekcióban nagyon részletesen, de nyilván otthon az egész részt el lehet olvasni, hiszen napigeként előttünk van, hogy van ez az odaszánás a mi életünkben. Nem félig van-e? És ez azért veszélyes, mert félig megtenni valamit, azt nagyon jól tudjuk, hogy az gyakorlatilag nullával egyenlő. Jézus egyszer azt mondja egy írástudónak, halva az ő bizonságtételét, úgymond a nagy parancsolatra, a szeretet parancsolatáról, nem vagy messze Isten országától. És első hallása azt gondolnák, hogy ez csodálatos üzenet, csodálatos úgymond diagnózis, ha már ezt a kifejezést használtam, ez egy jó szó, elismerés Jézustól, de aztán rá kell jönnünk, hogy ez nem az. Mert ha nem vagy messze az Isten országától, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy nem vagy ott. És eltölthetünk az Isten közelében évtizedeket, figyelhetünk az igére, de ha csak félig tudunk engedelmeskedni. Mint itt a népről is ezt halljuk, akkor ott valami nagyon nagy gond van. És tényleg ez legyen az első üzenet ennek az igének, és legyen ez adott esetben most kérdés formájában föltéve, hogy tiszteljük-e az Urat. Talán azt mondjuk, hogy itt ebben a templomban ezt azért mégiscsak tiszteletlenség föltenni, hiszen ezért jöttünk össze. Ha már szó szerint veszük, Isten tiszteletre gyűlik össze vasárnaponként az ön népe. De nem ez volt a kérdés. A kérdés az, hogy tiszteljük az Urat. És valóban ennek nem szabadna, hogy kérdésként valósága legyen. Ez nem szabadna, hogy kérdésként előjöjjön. Hiszen erre van kijelentésünk, sőt, parancsolatunk. Tiszteld az Urat. Féld az Istent. Tehát nem is kellene ezen gondolkodnunk, de mégis, ami nyomorúságunk, bűneink, Istentől való sokszor elfordulásunk, engedetlenségünk miatt, igenis jogos ez a kérdés. Tisztelem-e az Urat? Úgy élem-e az életemet? Komolyan veszem-e a 10 parancsolat igéjét? Ne legyen más Isten rajtam kívül, vagy amit itt a 10. fejezetben a 34. 35. verstől olvastam, megint csak érdemes újra elolvasni, amikor Isten arról beszél, hogy az Urat féljétek, őt imádjátok, neki áldozzatok, mert ő hozott föl benneteket Egyiptomból. Tartsátok meg rendelkezéseket, előírásokat, törvényt, parancsolatot, tehát valami fantasztikus módon Isten elé adja az ő népének, hogy igen, ezt várom tőletek. Tehát van rá parancs, és van előírás, hogy tiszteljetek engem. De azt olvassuk, és ez még a felolvasott rész előtt levő rész, a 17. fejezetben, 12. versében, ezt olvassuk. Bálványokat tiszteltek, pedig megmondta nektek az Úr, hogy ne tegyétek. Vagy a 15. versben, megvetettétek rendelkezéseit és szövetségét, amelyeket őseikkel kötött, és intelmeit, amelyekkel intette őket. És most figyeljünk, mivel semmire való bálványt követtek, maguk is semmire valók lettek, és követték a körülöttük levő népeket. Pedig megparancsolta az Úr, hogy ne tegyenek úgy, mint azok. Testvérek, az Istennek van elvárása felénk. És ennek a mai világnak, én úgy gondolom, az egyik nagy nyomorúsága, hogy ennek a világnak az a valóság, hogy nincs elvárása. Nincs elvárása sokszor a szülőnek a gyermek felé, a gyermeknek a szülő felé, a tanárnak a diák felé, vagy fordítva. Nincs elvárás. Mindenki azt tesz, amit akar. És nevezzük annak, aminek akarjuk, nevezzük liberalizmusnak, szabadelvűségnek, hitetlenségnek, bárminek nevezhetjük, teljesen mindegy. Nincs elvárás. Az Istennek viszont van elvárása. Testvérem, van elvárás az Istennek feléd. Ha te igent mondtál az ő hívó szavára, akkor arra, vagy az is beletartozik, hogy igent mondtál az ő elvárásaira is. És nagy kérdés az ige alapján, hogy nincs-e vajon nyilvánvaló vagy rejtett bávány ő mellettem életünkben. És most nem arra gondolok, hogy egy buddha szobor elbújik-e valahol a hálószobádban, vagy az íróasztalodon, vagy bárhol nincs esetleg valami ilyesmi jellegű báványszobor. Nem erről van szó, hanem ott a szívedben, a lelkedben nincs-e bávány, nincs, ami az Isten helyébe lép, mert gyakorlatilag erről van szó. Az, hogy annak idején kiábrázolták, az egy dolog, de a szívedben, a mi lelkünkben ott van-e. És amikor paráznaságról beszélünk, és azt mondja Isten, hogy ne paráználkodj, akkor beszél a lelki paráznaságról is. Hiszen az Isten úgy tekint az ő népére, mint ahogy a férj tekint az ő feleségére. Az Uradat, vagy a teremtőd, a te férjedről, vagy férjedet, a teremtőd, ahogy olvassuk az igében, a hűségnek a kérdése, és a paráznaság, mint báványimádás, nagyon is ott van az Isten igéjében, figyelmeztetésként az ember számára. Testvérek, nem lehet két urat egyszerre szolgálni, vagy maximum egy nagyon pici ideig, mert ott úgy is kibukik a dolog, és nem működik tovább. Nem lehet két úrnak szolgálni, hogy Jézus is ezt mondja. És valóban a nép az, amely eltért az ő Istenétől. És megint csak az örök jelen dolgát hadd említsem, így volt ez, amikor bírák korában voltak, amikor királyaik voltak már, amikor ketté szakadt az ország, és lehetne sorolni az ő történetüket, és lehet sorolni a magunk történetét. Testvérek, mi térünk el az Istentől, és attól a kijelentéstől és útmutatástól, amit ő elénk adott. És nagyon nehéz azt meglátni, ami ez ennek az ellentéte, hogy azt kimondani, sokszor kimondják ezzel szemben, hogy nem mi hagytuk el az Urat, hanem az Úr hagyott el bennünket. Én a tököli börtönben dolgozom, szolgálok, mint börtönlelkész, de én úgy gondolom, a civil életben is ugyanúgy elhangzik ez a megállapítás, hogy Isten elhagyott engem. Nagyon sokan mondják, a fogvatartottak, hogy elhagyott az Úr, mert itt vagyok, mert nem sikerül a kedvezménytárgyalás, le kell ülnöm, sőt, összeadódnak büntetések, sőt, kiderülnek dolgok, amik még éveket húznak rám. Elhagyott az Isten. És ebben a helyzetben egyrészt nagyon nehéz arról beszélni, hogy barátom, te vagy ön, nyilván magázza az ember a bentlevőket is, maga hagyta el az Urat. Viszont ugyanakkor pedig ennek a meglátása létkérdés. Hogy nem az Isten hagyta el. Az Isten egyszer hagyott el valakit ebben a világban, az ő fiát ott a kereszten, és nem másért, hanem azért, mert a bűneink súlya ránehezedett. És amikor kimondja Jézus, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet, arról beszél, mert a bűnökkel az Atya nem tudott közösséget vállalni. De hogy utána viszont közösséget vállalhasson a fiával és velünk is. Ez a világtörténelem egyetlen egy pontja. Egyetlen egy pontja, amikor Isten úgymond elhagyta az övéjét. Az ő fiát, hogy kározatra engedjen a bűnbocsánat, a megváltás dolga megvalósuljon. Na de mi történt? Mit tettek Izrael fiai, itt a samaritánosok már nyilván itt az összekeveredés, a keveredés, mint nép, meg mint vallás dolgában is. Itt ugye a törvényről van szó, hogy betartják, nem tartják, azt szerint élnek, más áldozóhalmokon áldoznak, ugye ez a kérdés itt van. Én ezt így fogalmaznám meg, hogy megvonták az ő bizalmukat az Úrtól. Értjük? Megvonták a bizalmukat. Isten, te most már ne beszélj nekünk. Nincs bizalmam feléd. Eljátszottad. De milyen durva szavak és mennyire igaztalan szavak ezek az Isten felé. De nem így érezzük sokszor? Vagy nem így vagyunk sokszor? És megfosztják magukat ezáltal a szövetség védelmétől. Hiszen a szövetség, Istennel való közösség, életközösség, az egy védelem volt Izrael népe számára. És amikor megfosztják a bizalomtól, megfosztják magukat az Úrtól a bizalomtól, akkor a szövetség ez meginog. És az lesz a következménye, hogy ez a védelem ez megszűnik. És nem csak abból, hogy jönnek az oroszlánok, és tizedelik őket, hiszen az ilyen elnéptelett területeken a vadállatok is jobban elszaporodnak, hanem egyáltalán meg kell nézni az a történelmüket, és meg kell nézni talán a magunk életét. Amikor mélyen vagyunk, vajon nem arról van-e szó, hogy mi vonjuk meg a bizalmat az Istentől? Uram, én nem figyelek rád. Nem fogadom el, amit mondasz. Ez a bizalom megvonás. De aztán kérdés, hogy mit kellett volna tenniük? Az, amit az ember sokszor nem hajlandó tenni. Megalázkodni, összetörni az Isten előtt. Mondhatnám így is, hogy megtérni. Megtérni az Istenhez. Lerendezni az ő dolgaikat. Bűnként kimondani, megvallani mindezeket. És mennyire teszem én ezt, és ez hadd legyen kérdés. mennyire alternatívája ez az én életemnek, hogy vele járulja ez az én életemnek, hogy oda viszem az én dolgaimat. Megalázkolok, összetörök az Isten előtt. De az is érdekes, hogy eközben az Isten mit tesz. Mert nem egy fotelba ülve töltél az időt, hanem cselekszik. Egyrészt nem tart ítéletet fölöttünk azonnal. És ez egy hatalmas dolog. Mikor azt mondjuk, hogy ítél meg, ver az Isten, tényleg? Tényleg ver? Tényleg bánt? Tényleg eltapos? Vagy pedig amit megenged, az arva, hogy végre kapj észbe. És itt megint hadd utaljak a Jelenések könyvére, amikor csapásokról van szó, az ige arról beszél ott a 11. fejezet környékén, hogy ezek a csapások azért vannak, hogy megtérje az ember, hogy belátja-e, hogy nem jó felé megy. Testvérem, így látjuk-e a csapásokat a mi életünkben, ami lehet, hogy nem egy nagy volumenű dolog, de mégis megrengeti a mi életünket, hogy fölrázzon, hogy az Isten ez vigyen bennünket. Ugyanakkor pedig mit tesz az Úr? Tükröt tart. Tükröt használjuk a hétköznapi életben is, egy dologra jó, hogy meglássuk magunkat benne. Isten is ezért teszi, hogy meglássuk magunkat benne. Meglássuk, hogy mit és hogyan teszünk a mi életünkbe. De ebbe a tükörbe azt is megláthatjuk, hogy bár bűnösök vagyunk és eltértünk tőle, de nem mond le rólunk. Nem mond le rólunk. Aztán azért nem mond le, mert még ott van benne a reménység, hogy megváltozhatunk, hogy megszabadulhatunk, ha megtérünk, ha odafordulunk, visszafordulunk az Istenhez. Döbbenetes dolog. És itt megint csak egy hétköznapi börtönpéldát hadd mondjak az én szolgálati dolgaim közül, hogy amikor egy-egy fogvatartott azt meglátja, hogy Isten nem vetette el. Az a nyomorúság a bűnei, sőt bűncselekményei ellenére nem vetette el, hanem új lehetőséget ad. És a tükörbe ezt is megláthatjuk. Nyilván magunkat, de azt, hogy Isten mit ad és mit szán a mi számunkra. És mit tehetnek még, vagy mit tehetünk mi még végül, hogy megragadjuk ezt a kegyelmet. Megragadjuk. Kezünkbe vesszük, szívünkbe vesszük, és azt szerint élünk a mi életünkbe. Tehát az volt a kérdés, hogy tiszteljük-e az Urat? Nincs-e nyilvánvaló vagy rejtett bálvány ő mellett? És látjuk, hogy bizony, hogyha végig gondoljuk, igenis van. Sokszor vannak elégkerülő dolgok a mi életünkben. Ne adj Isten még adott esetben a családunk is. Gyerekek, unokák, hivatás, szolgálat. Bármi lehet ilyen, ami bálvánnyá lehet. De aztán lépjünk egyel tovább. A következő nagyon lényeges kérdés, hogy nem csak az, mi az első volt, hogy tiszteljük-e, hanem hogy ismerjük-e az Urat. Mert itt, ennek a samaritánus társaságnak, akik samaritánusokként vonulnak be úgymond a történelembe, ez a másik fontos kérdésük, amit meg kell látniuk. Ismerjük-e az Urat? És mi ismerjük-e az Urat igazán annak, akinek kijelentette magát. És itt minden egyes kifejezésen hangsúly van. Nem annak kell megismerni az Istent, akinek a világ mondja. Mert 50 millió féle variáció és vélemény van az Istenről. Nem ez a lényeg. Hanem, hogy ő kinek jelenti ki magát. És nekünk is azt az Urat kell ismernünk, akinek kijelentette magát. Mert ő mond igazából korrekt és igaz dolgot magáról. És így tiszteljük-e, és vajon ezt vállaljuk-e mások előtt? Ezek mind nagy kérdések. Ugyanis mi is a helyzet? Ezek a kevert népként levő samaritánusok, ahol pogányok, zsidók, ugye egybe vannak, egybe szerkesztettek úgymond, népként is, meg vallásként is, átvették a pogány gondolkodást. És itt megint álljunk meg egy picit. Milyen érdekes, hogy nem a pogányok lettek tökéletesen zsidóvá. Jahve tisztelővé. Itt ezért ez egy nagy titkot árul el, hogy ebben a mi világunkban nagy veszély, akár egy olyan házasság, olyan barátság, ahol nem mind a kettő az Úrért, könnyebben elvisznek bennünket, mint hogy mi vinnénk oda az Istenhez. Itt is ez történik. Tehát átvették a pogány gondolkodást, mégpedig azt, hogy az Úr csak egy Isten a többi között. Mint hogy az általános gondolkodás akkor ez volt. Így nevezik az ország Istene. Tehát ezek kimondanak mindent. Azt mondják, hogy itt ezen a területen ez az Isten. Lehet, hogy Jahvének hívják, de ő itt van. Máshol ő már nem Isten. És mivel mi itt vagyunk, így lehet, itt nagyobb hatalma van, de azért a mi isteneinket is, és ezért olvastam végig, hogy hozták mindegyiket, mindegyik a maga istenét hozza magával, és fölállítja az ő bálványszobrát. És ezzel azt mondják, hogy gyakorlatilag ez az Isten, ez oda van korlátozva arra a helyre. Megfelelő módon kell tisztelni, hát ezért hozatnak papot, vagy az asszír király papot, hogy jó indulattal legyen felénk. Testvérek, le van rántva a lepel az egészről. Mint ahogy a jelenések, vagy az apokalipszis is ezt jelenti, hogy mint a szoborról, vagy a dísz bárvány tábláról, amikor a lepret lerántják, és valósággal kiderül, hogy mi van ott. Hát ez a lényeg. Az, hogy azért fontos, hogy egy legyen a sok Isten között, tehát ne legyen mindenható, mert akkor mi befolyásolhatjuk. Mi elnyerhetjük valamiféle tisztelettel a jó indulatát. És testvérek, nem véletlen, amikor Mózes megkapja a feladatot, küldetést, hogy menjen Izrael fiaihoz, hozza őket ki Egyiptomból, és Mózesnek az egyetlen egy kérdése az, hogy mit mondjak, hogy ki küldött engem. És Isten nem mondja meg a nevét, hanem azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok. Vagyis a vagyok küldött engem. Ezt mond. Ugyanis az akkori pogány, meg a mindenkori pogány szokás szerint, ha ismerjük az Isten nevét, a bálvány nevét, akkor mi minden további nélkül parancsolhatunk neki. Hozzunk egy kis áldozatot, befolyásoljuk, mondhatjuk az kenőpénzt, akkor hol is kezdett a korrupció? Nem a hit világában? Nem az emberek között, hanem a hit világában, ha látjuk ezt jól. És mi mondjuk meg, hogy mit tegyen ez az Isten? Legyen jó indulata felénk. És ez egy nagyon mély pogány gondolkodás. És Isten ezt nem akarja. Nem akarja azt, hogy az ő népe számára ő egy legyen a sok között, meg hogy majd mi megmondjuk, hogy ő mit mondja. Ő szuverén Isten, testvérek. Nem lehet befolyásolni. És amikor kérjük az ő vezetését, hittel mondjuk ezt, hogy legyen meg a te akaratod, mert ezzel ezt tesszük helyre. Hogy én nem tudok befolyásolni, hogy te mit gondolj az én életem dolgairól, de én kíváncsi vagyok arra, hogy te mit mondasz az én dolgaimról. Hogyan és miként vezetsz. És ezzel szemben ott van Isten kijelentése, hogy én a mindenható Isten vagyok. A kozmosznak az Istene. Tehát nem csak egy kis területnek, az egész világ mindenségnek. Istene vagyok. A világ mindenség teremtője, sőt, fenntartója, kormányzója, a királyok királya, az urak ura, még az én ellenségeimnek is. És az, hogyha az ellenség le tudja győzni az én népemet, az nem miattuk van, hanem azért, mert az én népem nem figyel rám, és nem engedelmeskedik nekem. Hatalmas különbség. És csodálatos ennek meglátni a valóságát. Pedig, és itt van egy nagy pedig valamikor vallották azt, kimondták, hitvallásként kimondták, az Isten üzeneteként, hogy enyém a föld és annak teljessége. Ezt valamikor ezek az emberek hitték. Vagy, amikor azt mondták, hogy te alkottad az eget és a földet, valamikor hitték. És testvérek, megint hadd álljunk meg, hol vannak ezek a mi hitvallásaink? Hova lett a mi hitünk? Hova lettek ezek a gondolatok? Hova lettek a bizonyosságaink, ami talán még gyerekisten tiszteletesként, ifisként, fiatalként vagy fiatalabbként vallottunk és hittünk és tettük a bizonyságot az osztálytársak előtt? Vagy tettük a bizonyságot a katonaságban, a többi katonatársunknak, pedig nem volt jó pont érte. De hittük. Bizonyossággal hittük. Hol van ez a bizonyosság sokszor a mi életünkben? Ugyanis a bizonyosság az azt jelenti, hogy nem hiszékenység van az én életemben, hanem hit. Nem hitetlenség, hanem biztos hit az Istenben. Nem lefokozása a bálványok sorába az Istennek, hanem a helyére tétele. És amikor mi azt mondjuk, hogy dicsőítjük az Istent, akkor ezt tesszük. A megfelelő helyére tesz. Ez nem hálaadás, ez az Isten dicsőítése, az megvallás annak, hogy Uram, Te ki vagy. És megint a jelenések könyvére hadd utaljak, és ezért jó párhuzamba látni a két könyvet is most, hogyha már ezt így a kalóz szerint együtt olvasjuk. A dicső Krisztusról beszélnek, és hatalmas dicséret mondások vannak ott a mennyei trón előtt. Miért? Mert így tudom, hogy ő kicsoda, és én ki vagyok. És ez létkérdés, hogy az ember ezzel tisztában legyen. És a mai nagy kísértés felénk, hogy átvesszük ezt a pogány bölcsességet, és úgy gondolkodunk Istenről, mint a pogányok, akik nem ismerik ezt az Istent. És ezért nem mindegy, hogy ismerem-e. Mert ha nem ismerem, akkor úgy gondolkodok, mint a pogányok, akinek semmi közük hozzá. De ha ismerem őt, úgy ismerem, ahogy ő jelentette ki magát, akkor áldás van az én életemen. Tényleg, ismét megkérdezem, ismerjük-e őt? Tudjuk-e, amit a János 17.3 mond, az pedig az örök élet, hogy megismernek téged, és akit elküldtelt a fiadat, Jézus Krisztust. Ez a lényeg. Az pedig az örök élet, hogy megismernek téged. És ez nem egy intellektuális tudás, hanem életközösség, örök élet az Istenben. Merjük-e vállalni ezt az ismeretet? Mert Isten nem csak a mi Istenünk, hanem az egész világé. És ha ezt nem mondjuk el a világnak, akkor őket fosztjuk meg ettől. Ez jutott-e már eszünkbe, amikor félve próbálunk szólni az Isten dolgairól bizonyságtételként? Hogy őket fosztjuk meg, mert ez az üzenet, ez az övéké is. És ezért volt olyan fantasztikusan nagy, ott Krisztus után, a Szentlélek eljövetele után a tanúságtétel, hogy hadd tudja a másik is. Vagy nem arról van szó, hogy még ebben is féltékenyek és önzőek vagyunk? Mint ahogy sokszor megtartunk magunknak a hétköznapi életben bizonyos információkat, hogy nekünk több legyen. Az Isten országa a bűnbocsánat nem árucikk, amit nekünk kell önző módon megtartani magunknak. Az a másiké is. Neki is tudni kell róla, mert, és itt hadd utaljak megint, és hadd hozzam megint a János 3.16-ot, mert úgy szerette Isten világot, és hadd mondjam az eredeti görög kifejezést, itt azt mondja, hogy úgy szerette a kozmoszt, az egész világ mindenséget. Úgy szerette. Az egyszerűt fiát adta, hogyha valaki hisző benne, el ne veszel, hanem örök élet legyen. És végül már csak egy kérdés van előttünk, hogy nem fenyegete bennünket is vajon ez a kettős élet. Nevezhetném így is, hogy egyfajta hasat élet. Hogy ide is tartozik valami belőlünk, meg oda is tartozik valami belőlünk. Mint ha elválna a Krisztus tanítványaiban bennünk a vallásos és a profán rész. Az örök dicsőséghez való tartozás, az Istenhez való tartozás, és a hétköznapi élet. Mint hogyha ez nem fedné egymást. Testvérek, ha valami baj ebben a világban, ami erőtlenségünk, ami sokszori problémáink, talán épp itt van a gyökere. Elválik. Ketté hasad. Két életünk van. És nem akarok belemenni, hogy ez adott esetben az a kettős személyiség, de nyilván nem erről van szó, nehogy valaki félreértse, ez egy nagyon veszélyes dolog. Mint hogyha így élnénk az életünket. Egyfajta világi, meg egyfajta vallásos, hitbeli életet. Nem úgy gondolkodunk-e, hogy a mi Istenünk, és ez már a következő velejárója, hát hogy nincs ott mindenütt. Megint csak a mindenhatóság kérdése. Egyszer olvastam egy cikket, még annak idején az iraki háború idején, Volt, aki magyar katonák, ilyen műszaki alakulatként, és hát az újjáépítésnél meg egyáltalán voltak magyar fiaink is kint, és nyilván a helyiekkel is, az ottani arab-muzulmán vallásúakkal is, ez csak kapcsolatuk volt, és egyik alkalommal az egyik muzulmán vallású illető bement a konténerükbe. Minden további nélkül kivette sört a hűtőből, és megitt. És akkor mondták neked, barátod, mit csinálsz? Hát te muzulmán vagy, te nem ihatsz alkoholt. Ja, hát ez egy keresztény konténer, ide Allah nem lát be. Nem így vagyunk, hogy bizonyos helyekre az Isten nem lát be. Lehet nekünk profán területünk. Testvérek, június 9-e van, elkezdenek lassan az iskolai idő végével, és a szabadságolások, nyaralások, stb. A nyaralás az ilyen, hogy nem kell elmenni akkor adott esetben az Isten tiszteletére egy templomba, ahol valahol vagyunk, mert a szabadság, mert az a nyaralás, az a pihenőidő, az a szünidő. Mint hogyha lennének profán területek a mi életünkben, amiben nem kellene az Istent beengedni. És bizony különböző áldozóhalmokon, különböző isteneknek áldozunk. Most értsük ő ezt a kifejezést. Bár ma azt mondják, akik ehhez értenek, szociológusok, meg pszichológusok, meg ki tudja milyen szakemberek, hogy ez a fajta gondolkozásmód, ez nyitottság. Ez a fajta gondolkozásmód tolerancia. Ez a fajta gondolkozásmód pluralizmus. És erre mit mond Isten igéje? És ez a vasz mondja, ez tudatlanság, ez hitetlenség, ez bizonytalanság. Tehát nem pozitívum, nem pozitív dolog. És igenis, eljut oda az ember, és épp a bizonytalanság kapcsán, hogy most már nem tud semmivel se biztos lenni. Megkérdője ez a mai ember mindent. Megkérdezi, hogy ki az én Istenem, van-e egyáltalán, hogy ő igazat mond-e, hogy ki vagyok én. Épp a péntekén a folyamán beszélgettem valakivel, aki ilyen lelkigondozói beszélgetés kapcsán, aki elmondta, hogy nem tud hinni a Bibliában. Mert más-mást mond. Biblia ezt mondja, más-más, akkor minek higgyen? Vagy hogy higgyen? Bizonytalanság. Isten nem bizonytalanságot akar. Azt mondta, hogy őt meg kell ismerni, de annak, akinek ő kijelenti magát, és nem akinek a világ mondja. És ez a keveredés, ami vallási egyéb területeken is ott van az ember életben, tényleg ezt az elhasadott életet jelenti, és az jön ki belőle, hogy tulajdonképpen én nélküle is létezhetek. Testvérem, nem létezhetek az Isten nélkül. Nem létezhetek az ő kegyelme nélkül, az ő bűnbocsánata nélkül, mert különben elveszett az életem. Nyilván létezhetek, de mi annak a következménye? És ő csak egy terület lesz az én életemben, és ne csodálkozzak, hogyha nem lesz vigasztalásom, nem lesz erőm, nem lesz útmutatásom az én életemben. Vagy, amikor azt mondjuk, hogy, vagy azt mondják szintén konkrét példaként, épp napokban hallottam újra, magam módján vallásos vagyok. Hát az mit jelent? Magam módja, hogy én meghatározom, úgy tisztelem az Isten? Vagy az Úr módján vagyok vallásos, az Úr módján vagyok hívő. Ahogy ő mondja, ami az ő kritériuma. Akkor hogyan van ez a kettő? Ha láttunk már régi anyakönyveket, hát nyilván elsőrönd a késedek a lelkészi hivatalokba jobban bejáratos, és vagy egyéb dolog miatt volt kezében már régi anyakönyv, volt egy ilyen pecsétként is, meg az anyakönyvnek a címkéjeként, vagy a felirataként is, hogy Evref Egyház. És én is sokáig megmondom, hogy azt gondoltam, hogy evangélikus református egyház. De nem, evangélium szerint reformált egyház. Testvérek, ez az. Ez kell a mi életünkre is. A mi életünknek nem csak úgy egyébként egy reformált emberként, református embernek kell lenni, hanem az evangélium, az Isten igéje szerint reformált embernek kell lennünk. Mert különben mi lesz velünk? Nem reformáltak leszünk, hanem deformáltak. Elfordulva más utat találva az Istennél. És ezért van szükségünk az Isten igéjére, az iránytűre, ami megmutatja az utat, amely tud igazi utat mondja, és meg tudja mutatni, amikor eltértem, és hogy merre mehetek vissza. És bizony, a mi szívünk ilyenkor távol lesz az Istentől, ha mi elfordulunk tőle. Pontosabban a mi szívünk lesz távol az Istentől. Megosztott lesz, és ez ugyanez, mint ez a kettéhasat élet. Amikor megosztott valami, amikor nem tiszta. Amikor Jézus elmondja a boldog mondásokat, akkor azt mondja, hogy boldogok a tiszta szívűek. És ott egy olyan kifejezés van, ez a tiszta, ami azt jelenti, hogy nem megosztott. Vagyis nincs benne idegen, nincs benne piszok, nincs benne, ami nem odavaló. Nem megosztott két dolog között. Az a tiszta. És az a boldog. Tehát testvérem, ha boldog akarsz lenni, már pedig ki ne akarna, ha boldog akarsz lenni, akkor erre a fajta nem megosztott szívre van szükség. Ennek a meglátására, hogy nem lehet ide és oda is játszani, hogy a hétköznapi életben se lehet, de egy idő után lebukik az ember, meg hajótörés szenved az élete, de lelkileg se lehet. Megosztottan nem lehet élni az embernek az életét. És amikor azt mondja a nagy parancsolat, erre utaltam az előbb épp az írástudó kapcsán, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és minden akaratodból, a teljes szíved, erőd, akaratod, akkor erről van szó. Nem csak dilettáns módon, nem csak félgőzzel, ahogy sokszor szoktuk, hanem teljes erővel, teljesen. És vagy így lehet követni, vagy sehogy. És csodálatos dolog, és ezzel hadd zárjam ezt az igehirdetést. Ott van Péter, akinek az életében is sokféle összevisszaság volt, sokféle ilyen megosztottság. Ott voltak az emberi félelmei, saját elképzelései, hiszen mikor Jézus jelenti az ő halálát, azt mondja, nem esett ez meg veled. Saját elképzelése volt. Félelem, mi lesz velem? És lehetne sorolni az ő dolgait. Megosztott volt az ő élete. És a sok dolog után, a tagadás után, ott a Galilai tengernél, Jézus föltámadása után, amikor magához szólítja Pétert. Péter, gyere ide, beszédem van veled. Akkor egyetlen egy dolgot kérdez meg. Egyetlen egy dologra kérdez rá. Ezt pedig azt nem tudjuk. Szeretsz engem? És testvérem, aki itt ülsz, tőled is, ennek az Isten Istennek a végén, ezt kérdezi. Szeretsz engem? Mert ettől függ a mi tiszteletünk, ettől függ a mi ismeretünk, ettől függ az, hogy mennyire szétzilált, megosztott a mi életünk, mennyire elhasított vagy összvér vagy össze-vissza. Szeretsz engem? És Péter háromszor válaszolja a három kérdését, te tudod, Uram, szeretlek téged. Hát ezt adja meg a mi Istenünk, és ezért könyörögünk a mi Urunk előtt, és minden további nélkül boldog örömmel megadja ezt a mi számunkra. Amen. Még helyünkön maradva ráfelelő énekként a 251. énekünk első versét énekeljük, tényleg megvalva a mi hitünket, a mi Urunknak az Úr voltát, Úr lesz a Jézus mindenütt. Mindjárt, Urunk, köszönjük, hogy tényleg Úrnak nevezhetünk, mert valóban így jelentetted ki magad, és köszönjük, Urunk, hogy figyelhetünk arra, hogy ne az emberi elgondolások, vélemények szerint tekintsünk mi rád, hanem hogy te azt mondod, hogy te azt parancsolod, azt kijelented. Urunk, hadd könyörögjünk, hogy őrizd meg bennünket ettől a megosztottságtól, ettől a kettős élettől. Amikor azt gondoljuk, hogy talán lehet egy profán világi életünk, és lehet egy istentiszteleti életünk. Urunk, te nem ezt akarod, hanem azt, hogy a teljes szívvel, teljes élettel szeressünk téged. És Urunk, tényleg köszönjük, hogy ez a végkicsengés ennek a mai istentiszteletnek, hogy ezt kérdezed meg tőlünk, hogy szeretsz-e engem. Mert ebből jön minden. Az elradott válasz alapján lehet válaszunk továbbiakból, hogy ismerünk-e, tisztelünk-e, hogy akarunk-e teljesen úgy rád tekinteni, mert neked a teljes életünkre van terved, nem csak egy részére, hogy ennek engedjünk. Urunk, így kérünk, hogy jöjj velünk, légy velünk, Urunk, hadd könyörögjünk a mi gyülekezetünkért, akik most nincsenek itt, azokért is a csendes hétvégén, akik jelen vannak, adjad az ő számukra is tényleg áldást ebben, de őrizd meg bennünket is, és hadd vigyük oda a mi egész népünket, világunkat, itt a háború zaja, ami sokszor már egészen idáig ér. Urunk, te adj békességet ennek a világnak, a te békességedet add, amely nem a világ által való békesség, hanem a tiéd. Urunk, így légy a mi kárpátaljai testvéreinkkel, mindazokkal, akik nyomorúságban, félelmekben, bizonytalanságban vannak, hiszen az ördögnek ez az egyik legnagyobb fegyverténye, hogy próbál bizonytalanságban tartani bennünket. De köszönjük, hogy nekünk benned lehet bizonyosságunk és hitünk. Urunk, ebben őrizd meg bennünket. A te nagy nevedért kérünk, Krisztusért. Amen. Most pedig egy csendes percben még maradjunk együtt, és majd utána az Úr imádságot együtt mondjuk el, és lehetőség van mindenkinek csendben a maga imádságát elmondani. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattad a mi csendben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, és a 799. énekünk első három versét énekeljük, mint kárpátaljai himnuszt, a háború sújtotta testvéreinkért. Imádkozva, tehát 799. ének. Mindig velem.
Megmondod, szent lelkedet. Templomod engem, tégy hát is légy velem, tégy hát is légy velem, mindig velem. Én megfeszítettem együtt veled, bennem már csak te élsz, elvégezted. Hittől van életem, Jézus jár én velem, Jézus jár én velem, mindig velem.
Fennállva vegyük Isten áldását. Istenek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Foglaljunk helyet, és a kivonuló éneket énekeljük. A megkezdett 251. ének második versétől a végig levő verseket.